Szent Háromság örökkévaló Istenünk, sok mindenről gondoljuk azt, hogy már nem nagyon van tanulnivalunk benne, hiszen egyrészt megtanultuk, másrészt kikérdezték, harmadrészt pedig már gyakorlatot is szereztünk benne, és inkább azzal a jó első érzéssel éljük az életünknek azt a területét, hogy mi adhatunk tanácsot másoknak, hogy mi taníthatunk másokat, többeket vagy sokakat is talán, mi pedig azon a területen már elértünk mindent. Nem lehetetlen, hogy az imádkozásra nézve is van bennünk olykor ilyen gondolat, hiszen annyi mindenért könyörögtünk már, annyi mindent kértünk, annyi mindent megköszöntünk, annyi mindenért adtunk már hálát, olyan sokat imádkoztunk életünkben, hogy mintha talán nem is volna szükségünk arra, hogy taníts bennünket. És hiszük, hogy mégsem felesleges újra és újra elénekelni az iménti imádságot, hiszen te vagy egyedül tökéletes, és te tudod egyedül, hogyan, miként, mikor és miért kellene imádkoznunk, nekünk pedig, ha nagy gyakorlatunk van is az imádságban, mégis meg kell vallanunk, olykor a lelki erőnk, máskor a testi erőnk hiányzik hozzá, olykor beárnyékolja imádságunkat féltékenység, irigység, rossz kedv, sőt rossz akarat is, és éppen ezért nekünk is szükségünk van arra, hogy te taníts minket imádkozni. Kérünk, tedd meg ezt ebben a közösségben is, de egyenként is velünk, és mindazokkal, akik vágynak arra, hogy egyre tisztábban imádkozhassanak. Amen. Isten igét az apostolok cselekedetei könyv 20. részéből olvasom a 7. verstől a 12. versig. A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutychosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a 3. emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte és ezt mondta, ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Amen. Kedves testvéreim, ebből a rövid bibliai részből sok írás magyarázó fontos részleteket tud megállapítani az első keresztjén gyülekezetek, keresztjén közösségek életére nézve, mint például, hogy a hét melyik napján gyűltek össze, mint például, hogyan folyt a szeretett vendégség és az úrvacsorának, az úriszent vacsorának a gyakorlata. Egy szóval olyan részleteket, amik valószínűleg nem csak egy-egy helyen voltak jellemzők a keresztény gyülekezetre, hanem többfelé, amelyre Pál munkatársa jártak, ugyanígy gyakorolták a hitüket, ugyanígy vallották meg a hitüket, és ugyanígy gyakorolták a testvéri közösséget is. Én azonban most nem ezekről a részletekről szeretnék beszélni, hanem röviden két dolgot emelnék ki, amit az imént hallott ige szakaszban megfigyelhetünk, és amelyeket kérdésként szeretnék feltenni ma magunknak, a mi gyülekezeteinknek, a mi egyházunknak és a mai keresztényeknek. Az egyik az az, hogy vajon tudunk-e mi így imádkozni egymásért, mint ahogyan Pál apostol imádkozott azért az ifjúért, aki leesett és holtan szedték fel, akit lehet, hogy ismert, akár személyesen vagy névről is, lehet, hogy nem ismert olyan közelről, de mégis azt olvassuk, és ugye emlékszem, hogy Calvin teszi ezt a megjegyzést, hogy a ráborulás annak a kifejezése volt, hogy ő teljesen egyé akart válni ezzel a fiatallal, és úgy könyörgött érte az életéért, a feltámadásáért, a megmaradásáért, mint hogyha önmagáért könyörgött volna. Vajon tudunk-e ma mi egymásért így imádkozni, ilyen teljes önátadással, ilyen teljes szenvedéssel, és hozzátehetjük természetesen ilyen teljes hittel, amely hitnek, szenvedélynek, önátadásnak meg is lett a jutalma, a meghallgatása, hiszen élve maradt, új életet támadhatott fel ez a fiatal. Ez annyit hadd tegyek csak hozzá, hogy én nagyon örülök annak, hogy személyes tapasztalataim vannak az imádságnak, mégpedig a közös imádságnak az erejéről is, az erejéről, ami a külső és a belső erőforrásokat is jelenti, és azt az egy példát hadd hozzam, amit az életemből, bár lehet, hogy elmondtam már néhányaknak, mert nagyon bennem van, hogy életemnek egész korai szakaszában, amire nem is emlékszem vissza, sokszor volt probléma a fülemmel, és egész odáig fajult a helyzet, hogy egyszer csak úgy döntött a kórház, az orvos, hogy meg kell operálni a fülemet. Csecsemőként aggódtak értem persze a szüleim, a testvéreim, és imádkozott az egész makói gyülekezet azért, hogy sikerüljön az operáció. Nem tudom, hogy lehetne találni ma olyan gyülekezetet, amelyik ilyen egy szívvel és egy lélekkel imádkozna valamelyik tagjáért, hiszen talán az egymásról való ismereteink is, mint hogyha megkoptak volna, vagy az ismeret szerzés lehetőség a kapcsolat a gyülekezetben, hogy tudjunk egymásról úgy, hogy kiért, mikor, milyen helyzetében, állapotában kellene imádkoznunk. És az az orvos ott Makón, aki az operációra készült, ismert volt arról, hogy ő maga is minden műtétje előtt ott a műtőben imádkozott. Így történt akkor is, és előkészítettek a műtétre, gyülekezet imádkozott értem, az orvos imádkozott értem, és amikor felvágta volna a fülemet, akkor az utolsó vizsgálat előtt arra megállapításra jutottak, hogy nincsen szükség az operációra. Azóta is élesen hallok. Reméljük, még sokáig így lesz. Vajon nem jutottunk-e oda manapság, hogy annyira bízunk az eszközökben, a tudásunkban, a gyakorlatunkban, a lehetőségeinkben, hogy ez, nem mondom, hogy eltörölné, vagy megszüntetné az imádság gyakorlatát, vagy a vágyunkat, hogy imádkozzunk, de hogy legalábbis csökkentse az imádság intenzitását, erejét, a vágyat arra, hogy tényleg olyan önátadással, mint ahogy Pál apostol imádkozott Eutikuszért, tudnánk imádkozni ma, kérdésként teszem fel, mert én azt hiszem, hogy bármilyen fejlődés, ami még sokkal nagyobb lehet, mint amit eddig tapasztaltunk, csak akkor jó igazán, hogyha nem elválaszt, nem eltávolít Istentől, nem gyengíti az imádságunk gyakorlatát, hanem éppen ellenkezőleg, hogyha segíti és erősíti azt. A másik pedig ahhoz a szóláshoz kapcsolódik, amit úgy lehet elég gyakran hallani is, meg olvasni is, hogy eljut valaki olyan állapotba, amikor azt mondják rá, vagy azt mondja önmagára, hogy rajtam már csak a csoda segíthet. És ezt olyan szinte végső stádiumnak szoktuk apostrofálni, pedig én azt hiszem, hogy van még ezutáni állapot is, amikor már a csoda sem segíthet valakin vagy valakiken. Itt ugye pontosan arról van szó, hogy ez a csoda, Eutikusz feltámadásának a csodája nagyon is segített a troászi gyülekezeten, de valószínűleg a többieken is. Tudik, megértették, hogy az egyház úr ott van velük, és hogyha ők figyelnek az igére, hogyha részesülnek az Úri Szent Vacsora sákramentumában, akkor nem érheti olyan baj őket, mert baj történt, amivel ne tudná megszabadítani őket Krisztus. Ez a csoda tehát segített az akkori keresztény közösségeken. Az én kérdésem az, hogy vajon mi rajtunk, mai keresztényeken segítene a csoda? Vagy pedig már olyan állapotban vagyunk, amikor a csoda se segíthetne rajtunk, hiszen a csoda nem önmagában segítség, hanem az, amit kivált, amit elér, ahogyan megerősít, ahogyan bátorít, ahogyan bizonyságot tesz arról, hogy Jézus velünk van. Vágyunk-e mi mai keresztények olyan csodákra, amik nem azért csodálkozásra, mert valaki meggyógyul, az is nagy dolog, hanem azért, mert azt a hitet, azt a bizonyosságot erősíteni, építeni fel bennünk, hogy az egyházura velünk van, nem érhet minket olyan baj, amiből ő ne tudna bennünket megszabadítani. És azt hiszem, hogy a két kérdés, a két feltett kérdés összefügg egymással. Tudunk-e imádkozni úgy egymásért, gyülekezetünkért, a Neszent Egyházunkért, hogy visszajussunk abba az állapotba, amikor a csoda még segíthetne rajtunk. Amen. Imádkozzunk most. Úrunk Jézus Krisztusunk, hálát adunk neked azért az ígéretért, hogy te soha nem változol meg, és ezért mi is ugyanolyan gyermeki bizalommal fordulatunk hozzád, mint Pál apostol munkatársai és kortársai. Könyörgünk, hogy nekünk is adjon álhatatosságot, olyan szenvedélyességet, mint amilyennel ők munkálták ügyedet, és ahogyan megtapasztalták jelenlétedet, és jelenléted nyomán pedig szabadításodat, segítségedet, oltalmadat. Mi is érezzük, hogy sok baj vesz körül bennünket, hogy sok veszély leselkedik ránk. És mégis, mintha nem tőled várnánk a megtartatást, a megszabadítást. Kérünk segíts és változtass állapotunkon, hogy visszajutassunk oda, amikor reménykednénk még a csodában, várnánk annak a bekövetkeztét, és ha megtörténik, akkor pedig azt tényleg segíthetne rajtunk, hogy végre újra meglássuk, egyedül benned kell bíznunk, egyedül tőled függünk, a te kezedben van a sorsunk. Kérünk, taníts minket imádkozni önmagunkért is, a ránk bízottakért, közösségeinkért, és add meg azt a hitet és bizodalmat, hogy az imádságunk nem felesleges, annak eredménye lesz, annak meghallgatása lesz, annak nyomán akár csodák is történhetnek. Könyörgünk, hallgass meg most is imádságunkat, amikor a mi munkatársi közösségünkért, amikor most a lelkész képesítő vizsgán résztvevőkért, vizsgáztatókért és vizsgázókért könyörgünk és imádkozunk, hiszen ők lesznek egyházunk szolgálatba álló új munkatársai, a te hírnökeid, a te apostolaid, a te szolgáid. Kérünk értük is, áld meg őket is, áld meg mindenünket, gazdagon ma is, Urunk. Amen. Imádkozunk az Úr imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.